arról kezdtünk el beszélni, hogy hol találom meg Isten királyságát. És aztán ezt akarom, szeretném, ha befejeznénk ma ezt a témát. De megyünk tovább Isten királyságának a felfedezésébe, mert szeretném én is egyre jobban felfedezni, veletek együtt felfedezni a következő években, évtizedekben, hogy milyen az élet Isten királyságában. Az Isten királyságában való élet. Ugye, mert Jézus jött, és azt mondta, hogy elközelített az Isten országot, tehát közel jött. Ez volt az örömhír igazából, hogy az a távoli ország, az közel jött. És az ember számára elérhető most már. És ennek fényében néztük ezt a Máté 6.33-at. Ugye, mert azt mondja, hogyan találjuk meg Isten királyságát, hogy a királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb. És azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek is. Amit csináltunk a múltkori üzenetnél, hogy szinte végigmentünk, nem mentünk versről versre, de nagyjából a gondolatokon végigmentünk, ami az egész hegyi beszédben van. És a királyság fényében nem voltál itt, csak pótolt be, mert nagyon-nagyon gazdag volt gondolatokban, igében, tényleg sokat fogadni ahhoz, hogy egy újabb réteget rakjál te kis igazság szemüvegedre az igéből. Úgyhogy ugye azt mondja itt Jézus ebben a részben, hogy először és mindennél jobban keresd Isten királyságát és az ő igazságosságát. És amit aztán mond, meg amit előtte is mond pár verse, hogy minden más egyéb, amin az ember amúgy aggódik, ha ezt tesszük, hogy keressük a királyságot, akkor minden más egyéb megfogadatni. Ami, és egy csomó anyagi dolgot írott, hogy, vagy mondott Jézus, hogy mit öltözködsz, mit teszel, mi van a fejed fölött, fedél, milyen. Oké, tehát ezekről beszél. És azt mondja, ezek mind, erről mind gondoskodni fog Isten. Aztán Róma 14-17-et is nézzük. Most csak egy gyors áttekintés, hogy miről beszéltünk a múltkor. Ugye azt mondja ott Pál, hogy mert Isten királyságában nem az számít, hogy mit eszel vagy iszol, csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsz-e, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Vagy Csiából olvastuk, azt mondja, hiszen az Isten királyságában nem evésívás, hanem a Szent Szellemben található igazságosság, békesség és öröm. És azt mondtuk, hogy van egyfajta igazságosság, békesség és öröm, amit csak is a Szent Szellemmel való közösségben tudunk megélni. És ugye itt beszéltünk arról, hogy húztunk itt egy vonalat, hogy ez a földi szint, meg a földi gondolkodás, meg a lenti, a természeti gondolkodás, amikor csak innentől csak lefelé látunk. És aztán van az a feljebb való gondolkodás. És itt beszéltünk az Úr imájáról is, amit aztán a Gábor is itt említett, hogy ugye az ima úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát, hogy fölviszi a tekintetünket erről, ami itt lent van. Fölviszi. Mert hogyha tudjuk, hogy milyen ez a személy, az Isten, milyen ő, és kicsoda ő, és milyen az ő királysága, hogy uralkodik ő, mint királyban, a királyságban, akkor nem fogunk itt ezekben a dolgokban úgy aggódni, hogy ezzel bármi is gond lesz, és nekem bármit is nagyon-nagyon agresszíven és erősen a kezemben kell tartanom, és muszáj, hogy minden úgy menjen, ahogy én szeretném, vagy én akarom. Oké? És aztán beszéltünk ilyenekről, mármint az vezetett minket, amit Jézus mondott két veszélyt, ami el tud vinni bennünket ettől az Isten királysága gondolkodástól és élettől. Az egyik a hírnév, vallási hírnév, vagy inkább arról beszéltünk, hogy ahelyett, hogy azt látnánk, hogy ez a király, a mi atyánk, hogyan gondolkodik rólunk, hogy mi kik vagyunk, ehelyett azzal foglalkozunk, hogy az itt élő 7 milliárd ember hogyan gondolkodik rólunk. És engedjük, hogy ők határozzák meg, hogy mi legyen a fontos, ki vagyok én, hogyan éljem az életem, milyen értékek szerint, ahelyett, hogy ő tőle nyerném ezt. Oké? Tehát erről beszéltünk. Aztán a másik, amit mond Jézus, a pénzben való bizalom. És ezt az előbb már említettem, hogyha tudom, hogy milyen a király, és hogy ő gondoskodik az övéiről, akkor nem kell, hogy a pénzben bízzak, hogy ha nincs, akkor is abba bízom, hogy majd ha lesz, vagy ha pénzben bízom és nincs, akkor megfélek, és aggódok. Tehát nem kell az pénzemnek legyen, hogy bízzak a pénzbe. Oké? Okay? De hogy erről beszélt Jézus, ezt a két veszélyt mondta, és ez a kettő nagyon könnyen a mindennapi életünkben le tudja vinni a fókuszt a szívünkben arról, hogy az Isten királysága tudatában éljük a mindennapjainkat. Aztán végig szánkóztunk az egész hegyi beszéden, a világosságról beszéltünk, hogy kik a boldogok vagy áldottak, tehát kinek jó. Erről beszéltünk, most én ezt nem fogom itt újra elmondani. Volt egy nagyon fontos elv, az engedelmesség, ami nagyon hiányzik a kereszténységből, hogy ennek a királynak engedelmeskedni. És erre majd vissza fogunk térni. Mert sokat beszélünk szellemiségről, hogy így szellemi, meg úgy szellemi, meg a mindegy. Tehát, ami nagyon hiányzik, az az engedelmesség. És azért hiányzik, és ezt sokat hallottátok eddig tőlem, ezt a második részét a mondatnak, és fogjátok is. Amiért hiányzik, mert az engedelmesség az a tanítványságnak az eredménye. Ha nem tanítványozunk embereket, ha nem lesznek emberek Jézus tanítványai, akkor nem lesz engedelmesség a kereszténységben. Ha szórakoztatunk, ha mindenki felé csak egy szűk csapat szolgál, és prezentál mindent, de nem tanítjuk őket, és nem tanítjuk egymást a Jézus követésére, akkor az eredménye nem lesz engedelmes kereszténység. Aki ha hallja, ha egyáltalán hallja az Atya hangját, és megteszi azt, amit mond. És egy ilyen válságban van a kereszténység. Nem csak mi, hanem úgy globál. Én ezt veszem észre. Ahogy így mindenfelé olvasgatok, nagyon sok felé. Hogy ezt kihagytuk. Emlékeztek, így mutattuk, hogy szeretjük Istent, szeretjük az embereket, ez a nagy parancsolat, de van a harmadik, a nagy küldetés, ami szintén nagyon fontos Istennek, hogy nem hozzuk össze őket, Istent az emberekkel, hanem a kereszténység arról szólt, hogy jöjjenek el az emberek, akiket szeretünk, és majd valahogy Istennel így kapcsolódnak a gyülekezeten keresztül. De nem neveltünk olyan tanítványokat, akik önmaguk követik Jézust. És pedig erre hívott el, hogy engedelmeskedj annak. Azt mondta, tegyetek tanítványokká embereket, bemerítvén őket, és megtanítva nekik azt, hogy tegyék azt, engedelmeskedjenek annak, amit én parancsoltam nektek, ezt mondta Jézus. Úgyhogy erről beszéltünk, és erről fogunk egyébként sokat beszélni, mert azt gondolom, hogy az engedelmesség hiánya miatt gyenge a kereszténység. A mi kereszténységünk, az én kereszténységem, a globál a kereszténység. Nincs benne erő. Pedig ott van a világ leghatalmasabb, legerősebb forrása, az Isten, a mindenható Isten. És szükségünk van mindannyiunknak egy belső szellemi formálódásra, amiben benne van az összes nehézségem, az összes kínlódásom, az összes dolog, ami halálra idegesít, de minden benne van, hogy én egyre jobban formálódjak Krisztus képére, és egyre engedelmesebb tanítvány legyek, és egyre jobban hasonlítsak ő hozzá. És ezzel borítottam ki néhányatokat, hogy egészen addig, amíg már annyira átformálódtam, hogy nem kell megkérdeznem az Atyát, hogy megáldjak valakit. Mert már a szívem olyan, mint az Atyája, és tudok megáldani valakit. Mint ahogy Jézus is, mikor a fügefát megátkozta, ott nem olvassuk, hogy imádkozott volna, hogy Atyám, mi a te akaratod ezzel a fügefával, hanem azt mondta, ez a fügefa nem fog most már teremni. És úgy történt. Máskor meg imádkozott, hogy megkérje Isten akaratát. Na mindegy, tehát most ezekről fogunk még majd beszélni többet, hogy ez mit jelent, és hogy ott van benne az igébe. Tehát ahhoz, hogy megtaláljuk Isten királyságát, hogy megkeressétek az ő igazságát és ő királyságát. Tehát ahhoz, hogy megtaláljuk, ismernünk kell, hogy mi az Isten királysága. És mert nem csak keresni akarjuk, és bóklászni egy életen át, hanem meg is akarjuk találni. És ezért kell megismerjük. Oké? Okay. Aztán mit mondtunk még, ami még fontos? És aztán megyünk a mai részre. Igen. Ami még fontos volt, hogy beszéltünk arról, hogy vannak dolgok az életünkben, mint nagyon fontosak, amik a miénk, ugye? Az én cipőm, az én mobilom, az én pénztárcám, az én házam, az én autóm. Ez azt jelenti, hogy én rendelkezek felettük. Nekem van hatalmam felette. Én mondom meg, hogy mire nyílik ki a pénztárca, és mire nem. Én mondom meg, hogy hova megy el az én autóm, és hova nem megy el az én autóm. Tehát hatalmam van felette. Rendelkezem felette. Te mondod meg, hogy mi történik ezekkel a dolgokkal. És amikor Jézus azt mondta Máté 28-ban, 19. versben azt mondta, hogy a mennyen és a földön minden hatalom az enyém. Oké, tehát a mennyen és a földön, tehát mindenhol, annak része ez is. Igen. És némi hatalom, vagy minden hatalom az övé. Tehát ő rendelkezik felette. Tehát ezt jelenti, amit Jézus mondott, hogy minden hatalom és felhatóság az én rendelkezésem alatt áll. És aztán mit mondott? Így folytatja, hogy és ezért menjetek, és tegyétek tanítvánnyá az összes nemzetet. Tehát Jézusé minden hatalom, minden rendelkezés, én fölöttem és minden fölött. Ugyanúgy, ahogy te azt mondod a pénztárcámnak, hogy itt nyílik ki, és ott nem nyílik ki, Jézus azt mondja, hogy most, tehát ezért ti menjetek, és tegyetek tanítvánnyá népeket. Tehát ez azt jelenti, hogy mindannyiunk. 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 Aki Jézus követő közülünk. Oké? Okay? Ez egy fontos gondolat volt. És azt mondtuk, hogy Isten királysága az ő hatékony akaratának a tartománya, területe, köre, ahol, amit ő akar, az meg lesz. Az meg lesz. Ez Isten királysága. Ahol az ő hatékony akaratának tartománya van. Tehát ahol működik az ő akarata. Az ő területe, az ő köre. Mindenhol, ugye azt mondja. És ott az történik, az lesz meg, amit ő akar. Na most. Ugye vannak a kis királyságok ebben a nagy királyságban. Kik a kis királyságok? Álljanak fel gyorsan. Jó, nem kell felállni. Tegyék fel a kis királyságok a kezüket. Ki az, akinek van kis királysága? Nem kettő, hanem mindenki. Jó? Tehát mindenki. Megvan a te saját királyságod. Oké? Okay? Tehát ez... Bocs, királynőséged. Jó? Tehát királyságod, királynőséged. Ahol a te akaratod érvényesül. A te hatékony akaratodnak a tartományát. Ugye? Hát ez... Tudod, egy más kisugárzása van annak a konyhának, mikor oda belép valaki, vagy annak a lakás, amikor a te teritoriumodra belépnek. Ja, úgyhogy... úgyhogy van egy királyságom nekem is, van egy királyságom neked is. De amikor Krisztushoz jöttél, akkor a te királyságodat alávetetted az ő királyságának. Tehát a te királyságodat alávetetted Isten királyságának. És ezért mondja azt Jézus, abban az imában, amiben tanított minket. Ugye mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, erről fogunk majd egy nagyot beszélni, hogy mit jelent az, hogy szentnek lenni. Szenteltessék meg a te neved. Mi a következő? Jöjjön el a te országod, egy királyságod. Hát hova? Hát a Danihoz. Ami igaz, de én nem ezért imádkozom ebben az imában, hogy jöjjön el az ő, a te királyságod. Hogy Danihoz jöjjön el. Hanem jöjjön el az én királyságomba. Erről szól ez az ima. Tehát ha értjük Isten királyságát, megértjük ezt az imát. Jöjjön el a te királyságod. Persze, jöjjön el Magyarországra, sőt, jöjjön el Szegedre. Sőt, azzal, hogy itt vagyunk, elközelített az Isten országa minden szegedi embernek. Sőt, a legjobban azon emberekhez közelített el Isten királysága, akik körülöttetek vannak. Bárhol jártok. Oké? De ugyanakkor meg nem állhatunk meg egy ilyen tág fókusznál, hanem azt kell mondjuk, hogy a te királyságod vagy országod jöjjön el az én királyságomban és országomban. És ugyanígy te is. A te királyságodban és országomban. Ami azt jelenti, hogy, és hogy folytatódik az ima. Oké, itt jön az engedelmesség. Hogy legyen meg a te akaratod, vagy az én akaratom? Nem, a te akaratod, ahogy hol? A mennyben, úgy a földön is, tehát az én királyságomban, a Balu királyságában. És milyen a mennyben ez a királyság? Fantasztikus. Nagyon jó. Mert egy fantasztikus, nagyon jó Isten a király. És ez az imánk, hogy Uram, a te kegyelmed által gyere az életembe, és vedd át az uralmat az én királyságomban. Jöjjön el a te királyságod. De a probléma az az, és itt hagytuk abba múlt héten, vagy két héten. A probléma az az, hogy ebben a pillanatban, amikor átadjuk az ő királyságának a mi királyságunkat, egy olyasmibe csöppenünk bele egy pillanat alatt, ami túl nagy. Tehát, mint amikor beugrasz a mély vízbe, és nem tudsz úszni. Tehát túl nagy. Túl nagy neked Isten királysága. És ezért, jó, mindegy, Ezékiel 47-ben a folyó, ahogy bokáig mész, meg térdig, meg derékig, és aztán már nem bírod lerakni a lábad, mert vissza sodrás. Ez a növekedésnek a folyamata. És mert ugye, na jó, akkor elmondom. Amikor bokáig mész ebbe a folyóba, az élet folyója van, Ezékiel 47. Ez nincs kiírva, felírhatod, olvasd el. Az élet folyója, ami a trónból jön, a mennyből jön. Ahogy a mennyben, úgy a földön is. A mennytől jön ez a folyó. Fönn a hegyről jön lefelé a városba. Ez is egy jó kép. Jön a folyó a városba, mert aztán Jelenések 22-ben ezt a folyót azt látjuk, hogy ez a folyó ott folyik a város utcáin. Az élet folyója. De azt látjuk, hogy emberünk először bokáig megy, és egy sodrással rendelkező folyóban, persze ez egy gyenge folyó még az elején, mert ő ott megy, a forrásnál megy be, még csak bokáig ér, ott még nincs húzása. Ott arra mész, amerre akarsz. Egy kicsit érzel belőle, hogy milyen a hőfoka, kellemes, jó a hangja, csibek csobog, lehet jól rá relaxálni, meg mit tudom én, leélheted az életed ott, a forrásnál. Ugye, mint amikor csak arról beszélünk, hogy így a kegyelem, meg úgy a kegyelem, és csak erről szól minden üzenet, hogy Jézus megváltott bennünket. A forrás üzenet. De a víz mélyül, a folyó egyre nagyobb lesz, és lesz már olyan része, ahol térdig ér, ahogy olvasod majd a történetet, ahol derékig ér, és minél beljebb mész, minél nagyobb a víz, annál nagyobb az ereje, és annál nehezebb ott lenni, ahol te akarsz lenni, hogyha te ott meg akarsz maradni. És eljön a pont, amikor már meg nem lábolható, valahogy így mondja a Károliban az Ezékiel 47-ben, hogy egészen bement addig ez az Ezékiel, amíg már meg nem lábolható volt. Azaz, már nem volt uralma, kontrollja, hogy ő hova megy, hanem ment, ahová víz vitte. Ilyen az Isten királysága. Hogy nem oda, ahová te akarod. Ez nem azt jelenti, hogy az életed arról szól, hogy mindig olyat kell csinálni, amit nem akarsz. Mert erről beszélünk, hogy Isten királysága nem csak körülöttünk zajlik, hanem bennünk is. És lehet, hogy erről egy kicsit többet fogunk ma beszélni, de későbbiekben még többet fogunk beszélni, mert belül is formál minket, és erre mondtam azt, hogy egyre jobban mi is azt akarjuk, amit ő akar. Ahogy formálódik a jellemünk, egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá. Ezek a mostani üzenetek, és a következő 2-3 hónapban ezek én próbálom érthetően mondani, sok illusztrációval, de ez egy kicsit nehezebb eledel lesz. Jó? Tehát ne ijedjetek meg tőle, beszélgethetünk róla többet, vagy nem érted, vagy valamit nem értesz nyugodtan, vagy egymás között beszéltek róla többet, de ez most egy kicsit nehezebb eledel lesz, de nem baj. Most ennek van itt az ideje, ennek is. Oké, tehát... Vissza a szövegünkhöz. Tehát, most térjünk rá arra, amiről ma szerettem volna nektek beszélni. Már a múlt hét, vagy két hete is, csak nem volt már időnk rá, és most szeretném ezt elmondani, hogy konkrétan tényleg válaszolni arra, hogy hol találom meg az Isten királyságát. Oké, mert ahhoz, hogy segíteni tudjak ebben, ahhoz tudnotok kell pár dolgot, amit Isten tesz. Mert az, amit tesz, az az ő királysága. Mit tesz Isten? Ahhoz, hogy megtaláld az ő királyságát, azonosítanod kell, amit tesz, hogy ezt tényleg Isten teszi. Tehát képes kell legyél arra, hogy ez Isten. És hogyha rájössz arra, hogy ez, amit tesz Isten, ez Isten, akkor nem nézem, hanem része leszek. És így fogod megélni Isten királyságát az életedben. Oké, úgyhogy 4 fő területet szeretnék adni nektek ma arra, hogy hol találjuk meg így ebben a megtapasztalható világban, hol találod meg? Nem fog egyébként új dolgokat mondani, hanem csak azt fogom mondani, ja, tényleg. Körülbelül ilyesmik lesznek, amiket mondok. Tehát nem új dolgok ezek. De azért fontos ez, mert ha engedelmeskedni akarsz Jézus tanításának, hogy keresd először az ő királyságát, akkor meg kell találd, hogy mit tesz. És be kell érned vele, azonosulnod kell vele, és része kell legyél, sőt, meg kell áldanod, és része kell legyél, hogy előrébb vidd azt a dolgot az életedben, hogy az növekedjen, erősödjön. Jó? Tehát az első terület, ahol megtaláld Isten királyságát, az a természet. A természet. Egy nagyszerű gondolkodó, Chesterton azt mondta, hogy az ateista legkellemetlenebb pillanata az, amikor hatalmas hálát érez. Miért? Mert nem tud senkinek sem hálát adni. Nagyon érdekes ez a gondolat, ez rákcsád. Úgyhogy az ateista kitalál valamit, ahelyett, hogy Isten felé fordulna és neki adna dicsőséget és hálát, inkább valami másnak ad. Ez egyébként úgy emlékeztet Róma 1-re, ugye, hogy az ember a szívében így fordult el Istentől, hogy a teremtett világot nézve nem Istennek adott hálát, hanem bármi másnak. Na, tehát a természet az gyönyörű, a természet csodálatos. A természetben az igazság uralkodik. Őszinte. És az első dolog, ahol kereshetjük és meg is találhatjuk Isten királyságát, az a jó dolgokban van. Olyan jó dolgokban, amik körülvesznek téged nap, mint nap. És a nehéz, ezt már, hát ezt is ember építette, ezt is ember, akkor menj ki a határba, vagy nem tudom, menj ki a töltésre, sétálj a töltésen éjjel, és meglátod a csillagokat. Mert a városi fénynél annyira kevés csillagot látunk az égen. Persze ne felhős időben menjék ki, mert az nem fog segíteni. De amikor tiszta az ég, akkor rá fogsz döbbenni, hogy mi vesz körbe minket, és mekkora hatalmas univerzumban vagyunk mi. És mennyire pontos dolgok vannak itt az univerzum, vagy a Földünkön. Olyan pontos számok, fontos számok vannak, hogy 21% az oxigén levegőnek, a hidrogén tartalma, a nitrogén tartalma, akkor az, hogyha 23,5 foknál durvább lenne a szöge a ráktérítőnek vagy a baktérítőnek, már nem lehetne lehetséges az élet a Földön, és rengeteg ilyen szám van a természetben, ami pont a távolság a Hold és a Föld között, a távolság a Nap és a Föld között, az, ha kicsit közelebb, kicsit távolabb lenne, már nem lehetne élet. Ez egy pontosan megszerkesztett univerzum, ahol te Istennek a teremtménye vagy, és ő a király, és abban a királyságban ő azt szeretné, hogy az a jó, ami ő benne van, abból kicsorduljon, és a tiéd legyen, és megéld ezt. És így indult az első sztori Ádámmal és Évával. És persze tudjuk, hogy el lett rontva, ezért bűn van, és ezért van betegség, meg ezért van egy csomó minden igazságtalanság, hazugság itt a Földön, és ezzel együtt kell éljünk. De elközelített az Isten országa. És a bűnnel egyszer majd egyszer is mindenkor le lesz számolva. Úgy értem, hogy tapasztalatilag már nem kell együtt élnünk majd veled, de az majd egyszer lesz. De Isten királyságát most itt meg tudjuk élni. Oké, tehát a természet, ott van benne Isten. És akkor figyelj, mi lenne, és ezt mondtam nektek már múltkor is, hogyha a napodban mindig az első jó dolgot így megáldanád. Uram, köszönöm, mit tudom én, ezt a kávét, ugye, mert annélkül nem indul el a nap. Tehát akkor ébredsz öntudatra, amikor az első kávé így legurul. De lehet, hogy valakinek nem ilyen. Tehát nem tudom mi. Tehát vagy a napfény, ami beszűrődik az ablakon, mikor felébredsz, vagy hallod, ki van nyitva az ablak, most még nincs olyan hideg, és madárcsicsergés van, vagy csógnak a fák, ahogy Erzsikénő, ott a sok fa ott susmutol az ablak előtt, vagy bármi. Vagy eldönget a 74-es troli, vagy nem tudom. Kinek mi. De hogy az első jó dologért így hálát adni, és így megáldani a napodban. Oké, tehát valami jó. Valami jó, mert azzal így tudod, így feljebb nézel ennél. Tehát feljebb nézel. És hogyha ezt gyakorlod, akkor hamar találni fogsz. Nem csak az első dolgot aznap, hanem amúgy a napodban. Akkor találni fogsz jó dolgokat. Meglátod a gyereket. Meglátod az asszonyt. Egymásra néztek. Belenézve a tükörbe. Ja, tehát megáldani az ételt. Egyébként az, hogy megáldjuk az ételt, és nem feltétlenül arról beszélek, hogy akkor most mindenki fogjon kezet, meg mindenki dőljön rá, arccal az ételre, és akkor valami énekeljük el a kumbáját, meg nem tudom mit, tehát, vagy ilyen nagy szent szavakkal, még a világmissziókért is imádkozunk ételet. Egyszerűen csak, és lehet, hogy annyi kell, hogy megedd az első falatot, és sokkal könnyebben fogja. Köszönöm, Uram, ezt a jó kis levest. De csak megáldani azt, ami ott van, ami a természet. Észrevenni, hogy ebben Isten van. Ez már Isten királysága. Mert ebben ő működik. Ő van benne, az ő adománya, az ő gondoskodása. És hála ébredhet bennünk. Ja, bárhol vagy, bármit csinálsz. A természet az közel tud jönni hozzád. Hallottatok már az elektromos áramról? Tudom, hogy ilyenkor ebben az időszakban gyomorgörcs kerülget, amikor az elektromos áramról beszélnek. Mert nem tudom, hányszorosára emelkedik. Remélem, hogy senkinek nem emelkedik itt. De jó dolog, nem? Ezt Isten adta, az elektromos áramot. Ezt Isten adta. Isten alkotta. Hogy van elektromos áram, és annak az áldása az életünkben. És persze kimehetsz a természet lágy ölébe, és ott kicsattintod a pokrócot, kiterülsz, és egy fél órát ott csak nézel ki a fejedből, mélyeket lélegzel, és hálás vagy Istennek. És elmerülsz benne, úszol benne. Gondolkodsz, hálát adsz azért, ami kirándulsz. Bármi. Megtúrod a füvet. Beleszagolsz a bokorba, de följebb, mint ahogy a kutyák vannak, jó? Tehát olyan rész szaglász, mert aztán ez a... Tehát nehogy ez legyen, mert ez gáz. Oké, tehát Isten az emberre bízta a természetet. Ez volt az első parancsa. Az első megbízatás, hogy őrizze azt. 1 Mózes 1.26-ban. Úgyhogy, ha egyébként az ember nem hagyta volna el ezt a felelősségét, akkor nem történt volna baj egyébként. Ha nem feledkezik meg erről a természetről, hogy ezt Istentől kapta, Isten áldása, és ezen ügyködött volna, és gondozta volna, akkor nem gondolkodtak volna más hülyeségen. Aminek ugye tudjuk, hogy a levét isszuk ma. És egy rengeteg szörnyű dolog van ma a világban emiatt. Úgyhogy a természet. Nem akarok túl furcsa lenni, de szeretheted a fát. És most nem azokról a furcsa emberekről beszélünk, hogy kimennek, és ölelgetik, meg csókogatják, meg beszélnek hozzá, de szeretheted a fát. Figyelj, gondolkodtam ezen, hogy Isten nem teremtett se széket, se asztalt. Oké, se tetőszerkezetet. Mit teremtett? Fát. Fát. És amikor az Isten királyságában lévő ember együtt gondolkodik Istennel, azzal a kis agyával, amit kapott Istentől, ugye, mert ez is a természet része, és a kis az most nem pejoratív értelemben mondom, hanem csak, hogy kaptunk képességet. Az ember képes, ugyanúgy, ahogy Isten alkotott a természetben, képes alkotni. És megalkotta. A szekeret megalkotta, a széket megalkotta, az asztalt, a tetőszerkezetet. Nem Isten alkotta azokat, hanem az ember azzal a képességgel, amit kapott. De erről megfeledkezünk, hogy így éljük az életünk, hogy ó, ez is Isten királysága. Ez is Isten királysága. Úgyhogy hála Istennek a fákért. Mennyi mindent lehet belőle csinálni. És aztán tudsz tenni azért, hogy ezek a dolgok fejlődjenek, hogy felhasználódjanak, tehát használhatod jó dolgokra. De ki ennek a forrása, meg mi ennek a forrása? Az Isten. A jó Isten. Isten, aki jó. Aki gondoskodik rólunk. És lehet, hogy azt mondod erre, hogy hát ez nem túl szellemi dolog, itt fát szeretni, meg ilyesmiről beszélsz, Balukám, meg itt tudom én. Nem valami magasztos. Beszélhetni arról, hogy mit jelent egymást szívtől szívig szeretni. Nem elég szellemi. De próbáld ki ezt, mielőtt még mondanál bármit. Oké, mert aki itt elkezdi, a természetnél tud így gondolkodni, és így hálát adni, és megáldani ezeket a dolgokat. Annak már sokkal könnyebb lesz ettől még feljebb emelni a szívét és a tekintetét és a gondolatait. Ha ezt már így látja a természetet. Oké, második dolog. Az első volt a természet, a második a törvény. A törvény. És kérlek, ne a törvényeskedésre gondoljatok itt. Ne hagyjátok, hogy a törvénynek az a negatív szele fújja most ezt meg. Hallottál-e már a 10 parancsolatról? Hallottál, ugye? Na, ki akar egy olyan világban élni, ahol nem engedelmeskednek általánosságban véve a 10 parancsolatnak? Na, ki akar egy ilyen világban? Tehát hívő, nem hívő ma valamilyen szinten és módon, de engedelmeskedik a 10 parancsolatnak. Mindegy, hogy hisz vagy nem hisz, mert a törvény, ez a törvény, ez ott belénk van íródva. És ahhoz, hogy egy társadalom egybe legyen és működjön, ahhoz ezeknek a törvényeknek fontosaknak, fontos kell legyen. Ugye, és sokszor az önzőség egyébként ezt energizálja, mert lehet, hogy én lopok a másiktól, de tőlem ne lopjon senki. Ugye? Ha az én feleségem ezt ne nyúljon senki, de ő meg a... come on, baby. Oké, tehát, de ott van. A 10 parancsolat az valahogy ott van, mert Isten a szívünkbe helyezte, és Isten megadta a Mózesnek és Izrael népének. És miért adta ezt? Mert ő jó. Jó. Mert ő egy jó Isten. Ezért adta. Isten az ő jóságából adta nekünk a törvényt. Mert ezek fontos alapkövek az életünkben. Leleplezte számunkra, hogy mi a jó és a helyes. És ha megtanultad, mi a törvény, a 10 parancsolat, akkor azt az elmédben tudod tartani. És Zsoltárok egy ír erről. Az első Zsoltár. Azt írja, boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. Hanem mit csinál? Hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Ugye beszéltünk arról, hogy a természetben gyönyörködni, és most arról beszélünk, hogy az Úr törvényében gyönyörködni. És az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Mi lesz ennek a hatása? Olyan lesz, aki ezt teszi, aki gyönyörködik Isten törvényében. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem herved el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Aki Isten királyságában. Nem az én királyságomban sikerül minden. Az én királyságomban az én akaratom fog sikerülni, és ha nem, akkor valami baj van Istennel, hanem az ő királyságában. És hogyha az az ő akarata, akkor az sikerülni fog. De úgy válik az én akaratom már az ő akarata, hogy az ő törvényéről gondolkodom, és elmélkedem. Tehát mennyire akarsz sikeres lenni abban, amit teszel? Legyen ez bármilyen terület. Műfűgondozás és telepítés és... Ugye? Vagy gyógytorna és sok egyéb segítség másoknak, vagy kőolaj, mérnök úr az ő munkájába, vagy az ácsmunka, vagy az oktatás, vagy a szociális segítségnyújtás, vagy a Erzsika a lakóközösséget segíti. Éva most megy nyugdíjba, úgyhogy az unokák megnyerik őt. Most jön a mama idő ezerrel, és sorolhatnám mindenkinek. Hát persze, hogy sikeresek akarunk lenni abban, amit csinálunk. Jó lenne. Hát akkor hajrá! Hajrá! Az a személy, aki Isten törvényében gyönyörködik, és Isten kegyelméből így egységben van Isten királyságával, ez megtalálja ezt. Úgyhogy ez a második terület, és elkezded megtapasztalni majd Isten királyságát. Mi Isten királyságát? Isten működésben. Isten cselekvésben van. Megtapasztalhatod úgy Isten királyságát, hogy fogod ezt a 10 parancsolatot, és azt mondod, hogy én ezt szeretném cselekedni. Tehát szeretném ezt cselekedni. Szeretném megérteni őket. Én egy olyan ember akarok lenni, aki ezeket megtartja. Nem azért akarom megtartani, hogy Isten elfogadja meg, dehogy is. Hát erről már nem beszélünk Isten királyságában. Aki ott van, az el van fogadva. Nem, én szívből el akarom fogadni, és élni akarom, és cselekedni akarom. És itt szúrták el egyébként a farizeusok és a törvénytanítók, hogy csak meg akarták tartani a betűt. Ha csak be akarod tartani a törvényt, akkor hajrá! Úgyse fog sikerülni. Mert ez nem arról szól, hogy be tudom-e tartani, vagy sem. Hanem, hogy vágyom-e rá a szívembe, mert a szívem elkezd formálódni az ő képére. És elkezdem azt vágyni, azt szeretni csinálni, amit a király akar, és szeretne. És ha ezt teszed, ha ez a vágy van bent, akkor egyre jobban meg fogod tapasztalni Isten gyönyörűségét és erejét, ahogy átfolyik az ő királyságán keresztül, rajtad keresztül helyekre, ott, ahol vagy és élsz. Mert oda jöttél, mert közel jöttél az ő királyságához, és egységre hoztad az életedet vele. És ezért meg lesz az, ami Isten királysága van, ami a mennyben, úgy a földön is. Meg lesz ott, ahol te vagy, ahol dolgozol, ahol élsz, a családoddal. Egyre jobban. És ez nem azért van, mert hogy te csinálsz valamit, hanem Isten így működik. Mindez azért történik meg, mert Isten cselekszik. Mi csak együtt működünk az ő királyságával. Mi nem őre várunk, hogy Uram, cselekedj már valamit, hanem ő vár ránk, hogy lépjünk már be abba a folyóba, vagy lépjünk már bele. Ezen a területen, azon a területen, amazon a területen. Oké, tehát ebben segít ez a folyóvíz mellé ültetett fa. Hogy lehet, hogy kint a felszínen szárasság van, meg a part az sivatagos, és ha ránézel a felszín fölött, ennek a fának nem kéne égnie, vagy ki kéne égnie, vagy ki kéne pusztulnia, de a gyökerei azok oda mennek be a folyóba. És ott kapja a vizet. És életet kap. És ragyog. És gyümölcsöt terem, azt mondja az első Zsoltán. És a víz az Isten királyságának a szimbóluma egyébként az írásban. Istennek a kiáradó, túlcsorduló szelleme. János 4-ben. 13. 14. vers, hogy azt mondja, hogy akik ebből a vízből isznak, sosem szomjaznak meg. Soha nem szomjazik meg többé. Sőt, az a víz, amit én adok neki, ugye ezt mondja Jézus, az nem csak, hogy nem szomjazik meg, hanem az az ember, tehát látod már, mindjárt folytatom, de Isten mindig tovább gondolkodik, mint te. Ezt is észre kell vegyük. Isten királyságában nem én vagyok a haszonélvező, vagy hogy mondjam, tehát, hogy a mindennek a... Hanem azt mondja, aki ebből a vízből iszik, nem csak, hogy nem szomjazik meg többé, sőt, forrássá válik benne. És elkezd túlcsordulni. És másokat is itatni. Ami örök életet. Olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Oké, megyünk tovább. Ezekről még úgy is fogunk beszélni többet. Harmadik terület, ahol találkozhatsz Isten királyságával, és megtapasztalhatod, az a Szent Szellemnek az ajándékai. A Szent Szellem ajándékai. A Szent Szellem ajándékai nagyon különleges megnyilvánulása Isten királyságának. Ezek az ajándékok nem rohangálnak fel alá, és kukorékoló, meg uggató hangot adnak, meg vergődnek a földön, hanem emberekben nyilvánul meg, akik szeretet alapú közösségben vannak. Tehát akkor nyilván, és ezért fontos, hogy egyébként Pál apostol a Szent Szellem ihletésére a két fontos ajándék fejezetet, a 12-et meg a 14-et, azt a 13. fejezet köré, de erről még egy külön misét fogok nektek majd prédikálni, a 13. fejezet köré rakta a szeretet himnusza. Hogy Isten ajándékai akkor fognak működni, és akkor lesz nagy ereje, és megnyilvánuló ereje, ha az a szeretet közösségben történik. Oké? Ahol szolgálják egymást az emberek a szellem ajándékával. És nem az a lényeg, hogy verik az asztalt, hogy mikor tudom én a szellemi ajándékomat használni. Nem. Használhatja. Úgy értem, hogy bármikor használhatja a szolgálatra. Úgyhogy a szellem ajándék egy különleges képesség, ami egyfajta emberi cselekvésre jön, és nagyobb lesz az eredménye, mint amit emberi ésszel meg tudnánk magyarázni. Ezért a Szent Szellem Istennek az ajándéka ez. Mert az eredménye nagyobb, mint amit emberi ésszel meg lehet magyarázni. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy a Szent, a Szellemnek a jelenlétének a jele mindig az eredmény összemérhetetlensége a befektetéssel. De bonyolult ez. Bonyolult elmondani. Tehát, hogy nagyon furcsa az eredmény, mert nem ennyit fektettem bele. Sokkal nagyobb, sokkal erőteljesebb. Ez nem én vagyok, én erre nem voltam képes. Érted? Erről beszélek. Hogy nem az, hogy hát persze, hogy ez az eredmény, hát annyit dolgoztam vele, meg annyi időm van benne, meg mit tenni, persze, hogy ez lesz az eredmény, meg hát azért válaszolt az Isten erre a kérésünk, mert annyit imádkoztunk érte, már mióta imádkozunk, hát persze, hogy meg nem. Nem. Hanem amikor összemérhetetlen az eredmény a befektetéssel, az Isten szellemének a jelenléte. És Isten szereti azokat, akiknek semmiük sincs. Szereti Isten a hétköznapi embereket. Nem a nagyszerűt, nem a nagy ajándékkal bírókat, meg a nagy képességűeket, meg a képzetteket, meg akiknek semmiük sincs számára. És szereti Isten ezeket az embereket arra használni, hogy rájuk bízzon egy ajándékot. Vagy hogy rajtuk keresztül az ő nagy kegyelme kiáradjon. Mert amikor nagy a kontraszt, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy ezt Isten cselekedte. És ez az az elv, amikor azt mondja Jézus, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Látjátok, megint egy királyság gondolat Jézustól. Hogy tényleg, Jézus folyamatosan királyságban gondolkodott. És az elsőkből az utolsók. És ez egy királyság elv. Úgyhogy remélem, hogy látjátok már egy kicsit, és fogunk erről is többet beszélni. Hogy a szellem ajándék az egyik módja, hogy megismerheted és megtalálhatod az Isten királyságát. Tehát azt mondja, keressétek előbb az Isten királyságát és igazságoságát. Szent szellem ajándékai. Ott megtalálod. Hoppá! Ez mi volt? Ó, ez a királyság. Isten cselekedett közöttünk. Ugye, amikor valaki az ajándéken keresztül. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Szent Szellem ajándékai az egyenlő, lehet, hogy ezt ki is írtam. Nézzük csak a következőt, mi van ott. Nem. Akkor nincs. Tehát a Szent Szellem ajándékai az Isten cselekvésben veled. Tehát nem amikor Isten közvetlenül cselekszik és tesz valamit, hanem ahol, amiben te is benne vagy. Tehát veled cselekszik Isten. Ez az ajándék. Úgyhogy ajánlom figyelmedbe, hogy tanulmányoz ezt az Istennel elvet. Egyébként az Ószövetség kezdetétől a Biblia végéig ott, tehát ez a Istennel, ez történt, Ábrahám és Isten, vagy Noé Istennel. Tehát, hogy ezeket, ha megkeresed, látni fogod, elképesztő. Jó kis tanulmány. Hosszú távú, tehát hosszan tartó, de nagyon bátorító. De azért fontos ez a gondolat, mert erre lettünk teremtve. Hogy arra lettünk teremtve, hogy Istennel együtt éljünk. Oké? Okay? Tehát Istennel együtt cselekedjünk. Istennel együtt tegyük azt, amit tennünk kell. Jelenések 22.5 azt mondja, éjszaka nem lesz ott, ez majd az új világban, éjszaka nem lesz ott, nem lesz szükségük lámpafényre. Miért nem lesz? Nem lesz szükségük napfényre. Miért nem? Mert az Úr, az Isten világossága fogja beragyogni őket. És figyelj, rólunk van szó, így folytatja, királyokként fognak uralkodni. Királyság? Mekkora királyság? Királyokként fognak uralkodni az örök korok korain át. Oké, mit fogsz csinálni 300 év múlva? Na, mit fogsz csinálni? Rohadni egy sírban? Nem. Nem. És 5000 év múlva mit fogsz csinálni? Mumifikálod volt, fekszel. Nem. A világ világossága vagyunk. Máté 13-ban azt mondja Jézus, 43. versben, hogy azok, akik az igazságot szeretik, ragyogni fognak. Ragyogni fognak majd mennyei atyuk királyságában, mint a nap. Oké, tehát ott komoly napszemüveggel kell majd járnunk, mert mindannyian úgy fogunk ragyogni, mint a nap. Úgyhogy ilyen jó vastaggal fogunk járni majd. Ez a hegesztő szemüveg, tudod. Oké, tehát a Szent Szellem ajándékai. Tehát a Szent Szellem ajándéka ez, amikor így működik, és találkozunk vele, ez annak a módja, hogy egy biztonságos környezetben, tehát szeretett közösségben, ugye ezzel indítottuk, tehát egy biztonságos környezetben megtanulunk, és gyakoroljuk, hogy milyen Istennel cselekedni. Mert egy örökké valóságon keresztül ezt fogjuk csinálni. És már most el tudjuk kezdeni ezt gyakorolni és cselekedni. És persze korlátozott módon tesszük ezt, természetesen, mert nincs olyan, aki mindent tud, akinek minden ajándék megvan, annak ne higgyetek. Tudod, YouTube-on vannak ilyenek, megvan mind a 9, meg a 8, meg a 15 ajándék ennek, amit tudom én, milyen apostolnak, meg... Nem. Nem. Igazából nem sok ember van, akinek egynél több ajándéka van. Max tehetsége van rá, vagy tanult valamit, és jobb benne, de nem, azért, mert Isten rákényszeríti az ő népét, hogy egységben cselekedjen, szeretett közösségben, egymást elviselve, elhordozva, megerősítve, bátorítva, kihívva, és minden, amit 59-szer mondja az új szövetségben, hogy egymást. Ez is egy jó tanulmány. Keresd meg az egymás verseket az új szövetségben. Azt nem lehet másképp csak a gyülekezetben. Valaki azt mondja, jó, nekem jó a kapcsolatom Istennel, én nem járok sehová, úgy értem, nem az, hogy eljárok egy programra, mert még az sem a gyülekezet részének lenni, hogy egy Isten tiszteleten jelen vagyok. Tehát, ha nem vagyok része a közösségnek, akkor 59 új szövetségi parancsolatot szegek meg igazából, ahol ott van, hogy egymást. Hogy imádkozzatok egymást, hordozzátok egymást terhét. Oké? Okay? Tehát ezek fontos királyság elvek. Úgyhogy mikor egy kicsit már megérted a Szent Szellem ajándékait, rájössz, hogy nem vagy elég nagy ahhoz, hogy elviseld és hordozd mindet egyébként. Tehát ilyen nincs. De ezért vannak a testvéreim. Mert neki meg az van meg, neki meg az van meg, neki meg az van meg, neki meg az van meg. És azért van, hogy egymás felé szolgáljunk. És ez csak is erről a Krisztus testéről szól. És hogy elolvasod ezt az 1 Korintus 12-t, meg a 14-et, akkor láthatod, hogy hogyan működik ez. Vagy mi az, amire oda kell figyelni, és ki kell javítani, mert Pál azért csinált javításokat is. De a lényeg az az, hogy mindenképpen szeretetben kell történjen. És ez ott van közte, 1 Korintus 13. Ja, mi a negyedik módja, hogy megtalálod Isten királyságát? A Szent Szellem gyümölcsei. A Szent Szellem gyümölcsei. A Szent Szellem gyümölcsei, ezek nem olyanok, ahol Isten ereje olyan módon nyilvánul meg, hogy túlmegy azon, mint amire képes vagy. Oké? Nem. Azok az ajándékok. A gyümölcs az a jellemről szól. Az nem így történik meg. A szellem gyümölcsei mindenkinél ugyanolyan. Nem úgy, mint az ajándék, hogy mindenkinek különböző van. A szellem gyümölcsei mindannyiunknak megteremhet. Oké, Galácia 5, 22-23. Azt mondja, a Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség. Türelem, szívesség, jóság, hűség. Szelídség, önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélni. És persze, amikor az isteni jellem elkezd kifejlődni benned egyre jobban, akkor nyilván az eredmény valószínűleg több lesz, mint amit képes vagy teremni. Mert lehet, hogy te pont az ellenkezőjét termed meg, amikor kikönyököl a balu a baluból, akkor valami más könyököl ki onnan. Nem a szívesség, jóság, vagy itt tudom én. Oké? Okay? De vicces azt hallani, amikor emberek a szeretetről beszélgetnek, de nem tudják, hogy mi az. Ó, ők szeretőek, meg ők is szeretőek, meg izé, meg így szeret, meg úgy. Nem. Nem valószínű. Nem valószínű. János azt mondja, János apostol az első levelében, 3. fejezet 14. verse. Onnan tudhatjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük a testvéreinket. Oké? Ez úgy oda nyomta. De tényleg onnan tudhatom, hogy valaki átment a halálba az életbe. Hogy szereti a testvéreit. Ez a szeretet, ez nem az a szeretet, amiről a dalok szólnak, meg amiről, amit sokszor gondolunk. Ez a szeretet, ez nem e világból való. Ez a szeretet, ez nem e világból való. Ez Istentől jön. Senki nem tudja létrehozni. Senki nem tudja előállítani. Senki nem tud ennek a szeretetnek a forrása lenni. Ez csak az, aki kapcsolódva van az Isten királysághoz, magához a királyhoz. Ő megkapja, és tud szeretni. És ezért mondja, hogy a bizonyíték, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy tudjuk szeretni a testvéreinket. Mi a szeretet? A szeretet az, tehát szeretsz valamit, ha azt akarod számára, ami neki jó. Ez a szeretet. Nem az, hogy megadod számára azt, amiről ő úgy gondolja, hogy neki jó. Hanem a szeretet az, amikor megadod neki azt, ami neki jó. Vagy azt akarod számára, ami neki jó. Isten szeretet. Az ő szeretete, az ő jóságának a túlcsordulása. Tehát Isten azért tud szeretni, mert ő jó Isten. Egy jó király. És ezért tud szeretni téged. És figyelj csak, mondok még valamit. Ezt nem tudod megállítani. Ezt próbáld fölfogni. Tehát nem tudod megállítani őt, hogy téged szeressen. Mindegy, hogy mit csinálsz. Mert ő jó, és ezért szeret. És nem lehet megállítani. De figyelj, a csodálatos dolog az nem is az, hogy Isten szeret téged, vagy engem. És most jól figyelj. Hanem az, ha Isten, az lenne a csodálatos, ha Isten nem szeretne téged. Ezzel most egy kicsit gondolkodj, adjak 2,5 másodpercet. Tehát nem az a csodálatos, hogy ő szeret téged. Az lenne a csodálatos, ha nem szeretne téged. Ezzel visszamutatok arra, hogy ő nem tud nem szeretni. Mert ő jó. Érted? Szoktasd hozzá magad ehhez a gondolathoz. Ő szeretni tud. És a csoda az lenne, ha ő nem szeretne. És ezt nem igazán értjük. Vagy lehet, hogy még nem is gondoltál ebbe bele. Énekeljük a dalainkat, hogy Isten mennyire szeret minket. Ha bár bűnösök vagyunk, a bűnösségünk ellenére mennyire szeret minket, de ez a mi szemszögünk. És lehet, hogy ezért nem is értjük, hogy mekkora szeretet ez. Mert a mi szemszögünkből nézzük. Valójában, hihetetlen, valójában, tehát ő nem annak ellenére képes szeretni, hogy én bűnös vagyok. Hanem ő ilyen. Ő ilyen. Tehát nem az, hogy annak ellenére, hogy én bűnös vagyok, ő szeret. Hanem ő ilyen. Ő szeret. Ha az lennék, ha nem. Ez az ő királysága, ő teremtette. És az ember elszúrta, és ennek évezredes következménye vannak, de nem változtatott semmi ezen a királyon. Hogy ő szeret. Csak szeretni tud. És ezen agyalj még a héten, jó? Vagy agyalj minél többet most ezen. Nem most, most még figyelj. Tehát például, mit volt nehéz Jézusnak tenni a kereszten? Nehéz volt neki szerintetek megáldania azokat, akik megölték őt? Szavazzunk. Okay. Tehát ki szerint volt nehéz? Sziasztok. Csücs le. Okay. Ki szerint volt nehéz? Valaki? Nehéz volt megáldani azokat, akik megölték őt. Most mindez, amit elmondtam az előbb nektek, inkább az lett volna nehéz Jézusnak, ha nem áldja meg őket. Mert ő szeret. Mert ő ilyen. Oké, ami nehéz lett volna Jézusnak a kereszten, az az, hogyha rájuk néz azokra, akik megölték őt a kereszten, és azt mondja, hogy ti rohadt kutyák, mondja, tehát egy jó hosszú egyéb mondat, csak várjatok, majd az én atyám kezelésbe fog titeket venni. És majd elkapja a grabancotokat, mert megöltetek engem. Na, ezt lett volna nehéz neki mondani. Ez nehéz lett volna. Miért? Amiatt, aki ő volt. Ő jó. És szeret. Van ennek értelme? Kezd egy kicsit összébb állni a kép. Érthető? Na, figyelj. Amikor ebben növekedni tudunk. Amikor ebben látod a növekedést az életedben, akkor tudhatod, hogy ez Isten királysága. Oké, ez a Szent Szellem gyümölcsei. Akkor tudod, hogy ez Isten királysága, akkor megtaláltad. Megtaláltad. Figyelj, sokszor összekeverjük a szeretetet a vágyjal. Azt mondod, szereted a sütit, de igazából nem. Csak enni szereted. Oké, tehát nem, csak meg akarod enni, ennyi a lényeg. Az más. Ugyanígy az emberi szeretet is. Oké, amikor azt mondják, hogy hú, nagyon szeretlek, akkor tudod, az őszinte visszakérdés az az, hogy törődni akarsz velem, vagy meg akarsz enni? Oké? Törődni akarsz velem, vagy meg akarsz enni? Vagy másképp fogalmazom. Törődni akarsz velem, vagy el akarsz fogyasztani? Törődni akarsz velem, vagy addig vagy velem, amíg én bármit is nyújtok feléd. És amikor úgy érzem, hogy ennek vége, megettél engem, kiszívtad az összes vért és életed belőlem, akkor majd azt mondod, hogy akkor most vége ennek a kapcsolatnak. Mert akkor ez nem szeretet volt. Mert akkor számodra csak az kellett, ami bennem van. Nem az a szeretet volt benned felém, ami az Istentől való. Ami szeret. No matter what. Te történjen bármi. Csak szeret. És ezért különleges a házasság, és persze nyilván van, akinek adatot, van, akinek nem még, de mert ebben tud segíteni növekedni. Tud segíteni megérteni, tud segíteni átélni. Hogy milyen akár az, amikor Isten szeret engem, és amikor én szeretem a másikat. És lehet, hogy olyan állapotban vagyunk most, hogy sokat tudnék arra az oldalra rakni, hogy én szeretem őt annak ellenére, hogy... És akkor tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, sok pont van annak ellenére. De ugyanakkor itt megtapasztalhatod azt, hogy Isten, az Isten szeretetét, mint gyümölcsöt. Nem az emberi vágyakozás szeretetet, hanem az Isten szeretetét, a gyümölcsöt. És láthatod, hogy növekszel benne, vagy egy jó visszajelzés lehet, hogy növekszel. Vagy arra jó visszajelzés, hogy még van mit növekednem. Oké? Na, de Isten szeretete az örömmel jön. Tehát örülsz a másik sikerének. Örülsz annak, ami neki jó. Akkor Isten szeretete békességgel jön. Reménységgel, hűséggel, hosszú tűréssel, gyengédséggel. Tehát ott ez a felsorolás a Szent Szellem gyümölcsei. Tudod, gyengédség. Úgy érni valamihez, ami finom. A bum helyett. Tehát könnyedén érinteni. Hogy úgy folyjon az a szeretet, hogy nem nyomom. Nem erőltetem. Nem azt erőltetem, amit nagyon akarok. Hogy megtörténjen. Hogy úgy kell történnie, hogy én akarom. Na, gyengédség. Ugye ez is a Szent Szellemnek az egyik gyümölcse. Hogy mondom, örülsz a másik sikerének, vagy békességed van, a másikért. Vagy türelem a másikért. Ez is a szeretetből jön. Türelem a másikért. Nem erőlteted. Nem nyomod. Vagy a szívesség a másikért. És a szeretetből jövő. Vagy a jóság, tehát amit akarni a jót a másiknak. Ami lehet, hogy nekem nem előnyös, vagy nem jó, de én a másiknak akarom a jót. Vagy hűség, mint gyümölcs. Hűséges lenni a másikhoz. A másiktól független. Ugye ez is Isten és az ember kapcsolatát mutatja meg. Sokszor, amikor mi hűtlenek vagyunk az Istenhez. Vagy szelídség. A szelídség az nem gyengeség. sokszor leírják ezt a szót, a szelídség, ez egy gyeng... Nem. A szelídség az az, amikor megvan az erőd, de nem használod fel abban a helyzetben. Megtehetném, hogy nyakon verjelek, öcsém, de nem foglak. Megtehetném, hogy összehajtogatlak, de nem teszem. Önuralom, hogy visszafogod magad a szeretet miatt. Oké, tehát ez a negyedik módja a Szent Szellem gyümölcse, hogy megkeressétek előbb Isten országát, királyságát és az ő igazságát, igazságosságát. Ez a négy terület, melyik volt az első? A természet, második a törvény, tehát a 10 parancsolat, amire vágyunk, hogy azt szeretnénk egyre jobban élni, nem tökéletesek vagyunk benne, de vágyunk, tehát a szívünk vágya. Harmadik, Szent Szellem ajándékai, negyedik, Szent Szellem gyümölcse. És itt van, és itt vannak ezek a dolgok, és itt vagyunk mi, és megnyílhatunk így előtte. Igyekezzünk ezek dolgok felé. Igyekezzünk. És Jézus belép az életünkbe, és ő segít. Segít ezt megérteni, segít közelhúzódni. Ez úgy történt meg, hogy ő kifizette a bűneinket. Tehát a királyságba való belépés, Isten királyságban, ez így történik meg. Ahhoz elközelített, ugye ez volt az öröm, elközelített az Isten királysága, de hát ebben senki nem léphet be, mert bűnös az ember. És ezért halt meg Jézus a kereszten. Kifizette a bűneinket, és ő képessé tesz arra, hogy belépjünk ebbe a királyságba, és megértsük, és aztán teljes lényünkkel elkezdjünk változni, és felfedezzük, hogy mennyire jó is igaznak lenni. Mert mielőtt még megváltoztunk volna, már igazak vagyunk. Na mindegy, ez egy másik történet már. Oké, és Isten királyság ez csak folyik belénk, és rajtunk keresztül aztán, és el tudunk vállalni dolgokat, be tudunk vállalni dolgokat, mert tudjuk, hogy ez nem mi vagyunk, hanem Isten az, aki cselekszik. És persze, maradhatok passzív, maradhatok, de a kegyelem az nem tesz minket passzívvá. A kegyelem az aktívvá tesz mindannyiunkat. És az Isten királyságának erejét, hatalmát és mindenét azt ott fogjuk felfedezni, hogy amire azt mondjuk, hogy én nem vagyok készen rá, nem vagyok, nem érzem az erőt rá, meg nem izé, meg nem hozé, de pusztán tudva, hogy kicsoda Isten, milyen királysága van, azt mondom, de csináljuk. De benne vagyok. Mert ekkor történik meg a csoda. Mert akkor fog Isten cselekedni. És az lesz az ő dicsősége, amikor ő cselekszik. Nem amikor te meg tudod csinálni, és megcsinálod. Az a te dicsőséged. Azt tudod, tedd. Valahová. Zsebre. Ja. Oké, tehát sajnos össze van keverve ez a fejekben. Azt hiszik, hogy a kegyelem az az erőfeszítésnek az ellentéte. És közben nem. Az érdemnek az ellentéte, hogy a kegyelem az, amit nem lehet kiérdemelni. Erről van szó. Az érdem az egy hozzáállás. Az erőfeszítés az egy tett. És akiket magával ragadott a kegyelem, ott az... Ott az olyan, tehát, nem tudom, hogy mondjam ezt, de... Tehát a kegyelem az, amikor Isten cselekszik. Amikor magával ragad a kegyelem, akkor nem látod az illetőt cselekedni tulajdonképpen. Persze ő cselekszik, de nem látod őt cselekedni, mert amikor a kegyelem az, amikor Isten cselekszik meg dolgokat a te életed, amire te nem lennél képes. Úgyhogy amikor érzed a hívást valamire, vagy egy nehéz feladat előtt állsz, amire Isten hív, az nem pálya, hogy azt mondom, hogy hát... Nem tudom ezt megcsinálni, mert nem vagyok rá képes. Nem csinálom, mert mert ez sok nekem, vagy ez magas nekem. Nem. Ez nem a kegyelem. A kegyelem nem tesz téged passzívvá. A kegyelem az lángolva, tűzben égve küld ki. Isten tüzének lángjával, nem a tiéddel. Tehát a kegyelem nem csak, és ez is egy nagy felfedezésem az elmúlt pár évben, hogy a kegyelem az nem csak a bűnök bocsánatához köthető, hanem a mindennapi életem minden részéhez köthető. Végül, és sűrítsük össze. Isten jelenlétének a gyakorlása, még két ige vers van, azt így elolvasom nektek, és aztán befejeztük. Tehát Isten jelenlétének gyakorlása történik akkor, amikor megtaláld Isten királyságát. Példabeszédek 3, 5. 6. vers azt mondja, bíz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor ő majd egyengeti utadat. És vezeti lépteidet. Oké, és így állunk a jövőhöz. Tehát így kell álljunk a jövőhöz, hogy ő benne bíz. Tehát a meggyőződésed, a srácokkal gyakoroltuk a bizalomesést, ott a kis csoporton délelőtt, vasárnap, hogy összezárt lábbal mondtam, hogy dőljetek bele a karomba. Bíztok-e bennem, hogy megtartalak titeket, vagy kiterültök itt a kövön. És ugye összeszorított lábbal, némelyiknek nehéz volt, tehát így a végén így odalépett, de aztán megcsináltuk. Oké? Okay? Hogy belemereke dőlni bizalommal. És ez az, hogy bízz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismert föl őt, az ő akaratát, és akkor majd ő szépen egyengetni fogja az utadat, és vezetni fogja a léptedet. És így kell menjünk előre az életünkben, a jövőnkben. Máté 18.3. Igazán mondom nektek, meg kell változzon a gondolkodásotok, hogy olyanok legyetek, mint egy gyermek. Különben semmiképpen sem mehettek be Isten királyságába. Tudjátok, hogy hihetetlen hatás, tehát a legtöbb ember, aki ma felnőttként megtér, annak volt valamilyen gyerekkori hatása Jézus Krisztussal, valamilyen módon. Vagy a sok mai hívő gyermekkorában, tinédzser kora, vagy előtte tért meg. Mert amikor már ott van a 30-es, 40-es, 50-esben, sokkal nehezebb, mint a gyerekkorban. Mert már egyre több kapaszkodókat alakítunk ki az életünkbe. És inkább azokban bízunk. És ezért nehéz. És azt mondja, ezért mert meg kell változni a gondolkodásodok, hogy olyanok legyetek, mint a gyermek. Különben nem mehettek be Isten királyságába. Tehát mit mond itt? Mi jellemez egy gyermeket? Az elfogadás. Az elfogadás. Mikor gyerek születik a családba, gondoskodsz róla, ugye? Kérdés nélkül. Hát gyerek született a családba, legalábbis nyilván van, amikor nem, de nagy általánban. Nem gondolkodsz felőle, hogy nem teszed. Hát gyerek született a családba, gondoskodom róla. Lehet, hogy ügyetlenül megy, de gondoskodom. És így jövünk Isten elé. Ahogy tanuljuk gyakorolni az ő jelenlétét, mint egy kisgyermek. Elfogadóan. Mindegy, hogy te tudós vagy mérnök vagy matematikus, vagy nagyon okos, és bármi, amit teszel, azt Istennel teszed. És Isten királysága cselekedni fog. És így fogod megtalálni Isten királyságát. És ezt gyakorolnunk kell. Tényleg, ezt gyakorolnunk kell. És Isten segíteni fog, de hajlandónak kell legyünk belül. Hajlandó, mert ha hajlandó vagy, akkor meg fogod tanulni hamarabb. Hamarabb, vagy mélyebben. Mert ez nagyon jó. Fogod a királyságodat, és beviszed Istenébe. És megtanulsz olyan módon élni, amit ha mások látnak, azt mondják, Isten jó. mert őt tükrözöd. Őt leplezed le. És így leszel a világ világossága, mert ő a világosság. És így tudsz világítani. Ő nélküle nem vagy az. Mert a világosságot Isten rakja belénk. Úgyhogy imádkozzunk. És aztán éneklünk egy dalt, jó? Mennyi atyánk, nagyon hálás a szívünk azért, hogy a te királyságod elközelített, és azért is, hogy ahhoz, hogy ebbe a királyságba beléphessünk, és ennek állampolgárai legyünk, a te családodnak tagjai, ahhoz te elküldted a fiadat Jézust, hogy meghajjon értünk a bűneinkért a kereszten. Mert minden ember bűnös, és minden ember el van választva ettől a királyságtól, a te dicsőségedtől, és nem része a te dicsőségednek. Minden ember. De a te ajándékod minden ember számára az volt, hogyha hiszünk benned, és abban, amit tettél a kereszten értünk, és rád bízzuk az életünket, akkor örök életünk van, és örök állampolgárságunk a te királyságodban. És nem csak egyszer majd valamikor a mennyben megtapasztalhatjuk ezt, hanem már élhetjük ezt itt, ebben az életben. Úgyhogy, ha még nem hoztál ilyen döntést soha, hogy Jézusra bízd az életed, akkor tedd meg ma. Mert Isten jó, és szeret téged, és ő azt akarja, ami neked jó, és azt akarja, hogy csak bízd rá az életed. Úgyhogy tedd meg ezt ma. Mondd ezt neki, Jézus, tiéd az életem, szükségem van rád. Akarom ezt az életet. Akarlak még jobban megismerni. Akarlak követni, Jézus. És imádkozom azért, hogy itt ebben a teremben, vagy akik hallgatnak minket, néznek most a neten, vagy később visszanézik, hogy mindannyiunknak csak nyisd meg a gondolkodásunkat, Uram. Hogy meglássuk azokat a helyeket, ahová el kell jönni a te királyságodnak az életünkben. Nyisd erre fel a szemünket, hogy mi az a terület, ahol el kell jönni a te királyságod az életünkben. Drága Szent Háromság, kérlek erre, hogy segíts, hogy ez megtörténjen. Jézus nevében. Amen.